Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Nobilis Mário atya vagyok. Önök a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület havi műsorát hallják a Mária Rádióban a teremtésvédelemről. Ezúttal felvételről hallják ezt a műsort, mégpedig azért, mert eljöttünk látogatóba Lechner Judithoz, akit szeretettel köszöntünk. Köszönjük, hogy fogadtál bennünket.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Itt vagyunk Budaörsnek a legszélén, és erről majd fogunk szólni pár szót, hogy mi is vesz körül itt minket, de először inkább arról, hogy miért hozzád jöttünk. Veled találkozhatnak azok valamilyen módon, akik érdeklődnek a teremtésvédelem iránt, mert szoktál írni. Hogyan is szoktál ezekről a dolgokról, amelyekben teszel, veszel ezekből másoknak átadni?
Hát ez a Magyar Kurírban jelenik meg most, a Teremtésvédelmi Kalendárium sorozatban, és hát ez nekem mindig nagy öröm, mert nekem nagyon fontos a kalendárium, mivel kertész vagyok, és hát nagyon figyelem az évszakok, a hónapok múlását, és hát persze itt minden nap más a kertben, amit az ember lát. És akkor, hogy ezt talán egy kicsit így sikerül a városi emberhez közelebb hozni, hogy ez a 12 hónap, ez valóban 12 különös minőség, és hogy ezt megélni, az nagyon gazdagító az ember számára.
Igen, ez a teremtésvédelmi kalendárium, tehát hogy haladjunk együtt tulajdonképpen a teremtett világgal.
Igen, igen, hogy mik is történnek éppen körülöttünk, és ugye ez nagyon fontos, hogy mi hogy viszonyulunk ahhoz, ami éppen történik velünk.
Sokszor azt hiszük, hogy az a lényeges, ami történik körülöttünk, amit a híradók mondanak, vagy az újságok elénk tárnak, vagy szenzációként, de te valami másra gondolsz itt, hogy mi is történik körülöttünk, mi történik a természetben, ugye?
Igen, igen, és hogy nagyon elszakadt a városi ember a természettől, mert hogy tényleg napjait, minden napjait az aszfalton éli, és hogy azt se tudja, hogy mi terem éppen körülötte, mert a nagy áruházban egy olyan választékot lát, ami abszolút nem tükrözi azt az adott valóságot, ami akkor éppen történik.
Az adott évszakot, vagy
igen, helyzetet. Igen, teljesen elszakadtunk ettől.
Ebben most már az is kiderült, hogy te mivel foglalkozol, hiszen itt a növényekről beszéltünk, tehát hogy mi a te specialitásod?
Ja, hát én kertészmérnök vagyok végzettségem szerint, és fűszernövényekkel, virágokkal foglalkoztam most már az utóbbi 20-30 évben. Hát most már így nyugdíjaztam magam nagyjából, úgyhogy most a kertben a saját ellátásunkra próbálunk termelni. És hát, hogy az a kertészmérnök, ez egy képzettség, de meggyőződésem szerint biokertész vagyok, ez is már egy 20 éves történet. És hát, hogy ebben jobban beleástam magam, hát akkor ez egyre inkább elköteleződtem ebbe az irányba, hogy nem is szabadna másként élelmiszert és akár virágot se termelni, csak ilyen környezetkímélő módon.
Igen, erről egyébként visszatérve még az előző kérdés egy pillanatig, hogy említetted a teremtésvédelmi kalendáriumot, hogy abba szoktál írni, de máshova is szoktál írni.
Igen, van már régóta, az Új Kalász újságban írok már hosszú évek óta, tehát ez két havonta jelenik meg, és hát...
Ott is ilyesféle téma?
Hát ez nagyon jó, hogy ott is itt szabadon engednek, de hát nagyon sokszor a virágokról írok, hát azért az ugye egy haszontalanabb téma, úgy mondhatni, de hogy a virágok szemlélése az nagyon sokat segít az embernek ahhoz, hogy közelebb kerüljön a teremtés csodáihoz, annak a kincséhez. És ez amúgy is most egyre inkább foglalkoztat újra, hogy mi a virágok titka. Tehát, hogy miért van szükség az embernek a virágra, ami tulajdonképpen nem is ehető, meg nagyon hamar oda van, pár óra vagy pár nap az élete, és mégis a legfontosabb életfordulókhoz mindig szükségünk van a virágok jelenlétére. Tehát nagyon fontos üzenet van a virágokban, és hát egyre ezt kereskélem. És hát erről most elég sokat írtam az Új Kalász újságban is az utóbbi két évben.
Sőt, nem csak ilyen periodikákba írsz, hanem vannak könyveid is.
Hát igen, most két könyvem kapható, a Püski Könyvesházban mindig kaphatók, mert most már biopiacra nem járok, ott már nem tudom én magam terjeszteni. Egyik a fűszernövények a biokertbe, ennek a biomódon való termesztése, nevelése, szaporítása. A másik meg hát nem véletlen az is, az egy fűszeres kalendárium, fűszeres virágos kalendárium. Úgyhogy ott meg a 12 hónap alapján, hogy mi történik egy kertbe, alapvetően arról van szó.
És én nekem nagyon-nagyon tetszett ebben a könyvben, vagy tetszik, hogyha előveszem, hogy nem csak a kertész szemével nézed, hanem egy csomó vers is van benne például, irodalmi idézetek.
Igen, ez nagyon érdekes, hogy egy botanikus az nagyon sokat el tud mondani a növénynek a biológiai valóságáról, meg a megjelenése, szaporítása, sok mindenről, de az a mögötte levő legfontosabb üzenet, azt a sokszor a írók, költők sokkal hamarabb megérzik, és ki is tudják fejezni.
És az nem biológiai fogalmakkal fejezhetünk,
nem biológiai fogalmak,
hanem rímekkel,
igen.
Mondjuk, hogy képekkel.
Igen, és képekkel. És ezek a meglátások sokszor tényleg a természet ismerethez is közelebb visznek, és hogy tényleg ezeket nagyon sokszor, hát Fekete István műveiből az egész magyar természetet meg lehet ismerni, sőt, szerintem azon kéne oktatni az iskolákba természetrajzot az ő művein keresztül.
Ez biztos, hogy sokunknak egy elemi élménye volt gyerekkorában. Nekem biztosan a Fekete István könyveit nem tudom hányszor végigolvastam, és ahogy egy-egy állatnak mondjuk a szemével ír le történeteket, igen, és valahogy igen. Beleszövi közben az embert is, tehát nem csak azt az állatot írja le, mint egy, nem tudom, egy állattankönyv, hanem az állat oldaláról az élőlények közösségét, amelyben az ember is ott van.
Igen, és ő valahogy tényleg a teremtett világ szépségét és az azt mozgató, átható szeretetet tudta megjeleníteni a könyveibe, és így néz az egész teremtett világra. Úgyhogy ez egy nagyon jó hozzáállás, ahogy gondoskodnunk kellene a társteremtményekről, akik ránk vannak bízva.
Igen, és hát tegyük hozzá, hogy Fekete István könyveiben Isten is ott van.
Igen, hát ő megtehette, ő ugye olyan korban élt, amikor meg nem akkor is megtette, de hogy ő valóban ő teremtésről ír, és nem természetről, az valóban igen. Így van.
Ön már az előbb így előkerült, hogy a teremtményeknek ez a, hát az csúnya szó, hogy rendszere, egymásra utaltsága, közössége, sokfélesége, és erről, ugye itt van fölöttünk a török ugrató, most ha itt kilátnánk a házfalon, most errefelé éppen nincsen ablak, akkor itt magasodik a török ugrató hegy, és ott volt egy nagyon érdekes ilyen séta is, meg előtte egy előadásod, mint a budaörsi közösségnek, valamiképp pont erről. És aztán írtál is erről.
Igen, tavaly tavasszal írtam a Kurírba, most meg a budaörsi teremtésvédelmi kezdeményezéssel kapcsolatban, itt került ez újra elő. Hát ez nekem hatalmas élmény fölmenni a törökugratóra mai napig, de hát ugye a többi budai hegyre is ugyanúgy föl lehet mászni, kinek melyik van közelebb. De hogy ez megdöbbentő, hogy Magyarország 2000 növényfajából 200 ott él ezen a hegyen. És ez úgy elsőre fölnézünk rá, hát ez egy ilyen kopár kis szikla. És hogy vajon miért van szükség ennyiféle növényre ahhoz, hogy ez a közösség együttesen fönn tudjon maradni. És hogy ezt az állandóan máló dolomit sziklát folyamatosan újra a termőtalaját tudja alakítani. És hogy ez egy ilyen sziszifuszi folyamat, mert a szikla az folyamatosan málik, úgyhogy ez a megújítás, ez egyfolytában történik. És hát én úgy vettem észre, hogy azért kell ez ilyen nagyon sokféle faj, mert hogy egyik se képes önmagába ezt a feladatot ellátni. És nagyon szép rétegződést is megfigyelhetünk ott, hogy vannak ilyen egészen nyitott dolomit sziklegyep részek, ahol csak a kövi rózsa, meg a kakuk fűjél, és akkor, hogy megyünk lefelé, akkor árgalányhajas rejtők, és utána pedig megindul egy ilyen bozótnak a kialakulása, ami aztán már az erdő visszatelepülését készíti elő. És hogy ez egy nagyon különös módja az együttélésnek, és ami nekem egyre inkább úgy tűnik fel, hogy itt abszolút nem a létért folyó harc, meg az erősebb kiszorítja a gyengébbet elve működik a természetben. Tehát, hogy ahogy ezt Darwin, vagyis az ő gondolatai alapján inkább a politikai közbeszéd nagyon szeretett hivatkozni erre az elméletre, tehát, hogy valójában a természet nem így működik, mert itt ezek a kis íriszek, meg kökörcsinek, meg árvalányhajak, ezek nem szorítják ki egymást, mert hogy akkor megszűnne az ő élet lehetőségük is, hanem beleadnak valamit a közösségbe, és élvezik az egésznek a megtartó erejét. És hát, ugye ezt nem tudom, hogy mennyire áll ez a hasonlat, de egy kicsit a Szent István intelmei jönnek nekem mindig elő, hogy az egynyelvű, egy szokás szerint élő nemzetség gyenge és törékeny. Tehát, hogy pont ez a sokféleség tudja ezt a közösséget megtartani. És olyan fajok élnek közöttük, amik egyébként a kertben nem is lehet áthozni, mert annyira speciális igényeik vannak, hogy csak ott tudnak abba a közösségbe fönnmaradni. Úgyhogy tulajdonképpen a segítés és az áldozat, egymás iránti áldozat, vagy a közösségnek hozott önkéntes adomány az, ami ezt a közösséget élteti. És hát, hogy ebből lehet-e valami emberi közösségre példákat, vagy előképet találni, hát ez egy folyamatos gondolkodástárgya.
Igen, amikor erről beszéltél még tavaly itt a budaörsi közösségben, egy ilyen előadásban, akkor utána van csak erről, hogy a növények hogyan hagyatkoznak egymásra, meg hogyan egészítik ki egymást, meg bizonyos értelemben szolgálják egymást, amit az egyik előkészít, azon tud felnőni a másik, akkor valaki azt mondta rá, hogy hát ez olyan volt, mint egy lelki gyakorlat.
Jó, hát meglepődtem rajta, hogy ilyet hallottak de belőle, de azt hiszem, hogy ott végigmenni ezen a hegyen ilyen szemlélettel, vagy akármelyik hegyen szemlélődve, és ezt átérezve, megfigyelve, hát ez az is lehet egy lelki gyakorlat.
Igen, közvetlenül megtapasztalni. No, hát akkor ez a következő téma, amiről azt gondolom, hogy érdemes lenne egy kicsit beszélgetnünk, ez egy ilyen jó végszó volt, hogy oda menni és végigélni, mert hiszen azt tapasztaljuk, ezt is említetted már, hogy a mai ember, a városi ember, vagy a városias életformában élni akaró vidéki ember is akár ma már, sokszor falvakban is, mint hogyha azt tartaná egy modern, egy jó életformának, hogyha minél távolabb tartja magát a természettől. Minél kevésbé függ a természetnek a konkrétságától, meg periódikusságától, meg hasonlóktól. Most, ahogy itt jöttem hozzá, ugye ez itt már Budaörs utolsó utcája, úgyhogy itt a túloldalon már mező van nagyjából, és az első gondolatom az volt itt az utcával lefelé ballagva, hogy jé, hát igen, az utca túloldalán legalább valamilyen részben gyümölcsfák vannak, hát szilvafák, talán ilyen kökény, bokor, ilyesmiket láttam, és hogy hát valaha egy faluban az utat gyümölcsfák szegélyezték. És hogy hát ez már a szinte eltűnt, vagy nagyon visszaszorult, a gyümölcsfák azok teljesen, mert amikor az utakat ugye kiszélesítették, akkor ezeket a fasorokat kivágták, és hát a gyümölcsöt azt meg a boltba vesszük meg, azt valahol termelik.
Igen, ezt mindenképpen a boltba keressük. Igen. Ez valóban így van. Igen, és ez nem is veszik észre, hogy mekkora kiszolgáltatottság számunkra, mert nem ismerjük az eredetét, és főleg, ha nagyon messziről jön az áru, akkor elgondolható, hogy aki azt előállítja, hát ez nem egy szép szó, inkább megtermeli. Tehát azt se tud gondolatba se kapcsolatot teremteni azzal az emberrel, akinek a számára ezt megteszi. És akkor kisebb felelősséggel, meg kisebb gondossággal teszi ezt. Mert csak a pénzt látja, amit kap érte. Én meg csak a pénzt számolom, amit kiadok érte, és a minőségéről talán nem is veszek tudomást. De pedig nagyon fontos lenne, amit mondjuk az áruházba körülnézünk, az öltségesnél, hogy amit leveszünk a polcról, az hány kilométer tett meg, mire odaért, milyen körülmények között termelték, és mennyi energiába került annak a megtermelése. Tehát, hogy a létező, fogyatkozó energia kincsünket mire pazaroljuk most el.
Nem is beszélve arról, hogy tulajdonképpen miért kell fosszilis energia befektetésével megtermelni a növényeket, amikor évmilliókon keresztül fosszilis energia nélkül gyönyörűen fönntartotta magát ez a rendszer. Most meg a traktorokkal, a műtrágyákkal és így tovább beleviszünk olyan külső energiát, ami nincs benne tulajdonképpen a körforgásban.
Igen, ez egy mesterségesen felkeltett igény, de igen. Ugye ez hatalmas üzlet, és akkor ez hát végül is igen, ez pörgeti a gazdaságot, hogy mindent lehetőleg bonyolultabban, a legnagyobb energiaráfordítással, legmesszebbről ide-oda hurcolva állítsunk elő. De hát, hogy lehet ezzel szembe menni? Hát ez tényleg nehéz kérdés. De hát, hogy én, mint kertészmérnök, amikor eldöntöttem, hogy na most akkor én ezt bio módon fogom csinálni ezentúl, akkor sok mindent megváltoztattam abba, amit addig tanultam, de mert hogy a biotermesztésnek van egy feltételrendszere. Tehát aki azt komolyan akarja csinálni, és ki akar állni a piacra a termékével, hogy az ellenőrzött biotermék, annak bizonyos feltételeknek meg kell felelni. De hát ezek olyan feltételek, amik az életet szolgálják, tehát hogy ezekkel nagyon együtt lehet mozdulni, és egyet lehet érteni.
Ezek sokkal inkább, ezek a feltételek közelebb visznek az eredetihez, ha jól gondolom.
Igen, tehát szerintem a biotermék, mondjuk egy bioalma, vagy bármi, tehát az a gyümölcs, amit nem rontottak el. Tehát a bioalmába, az ízeiben, meg a minőségében, meg a tisztaságában, ugye a vegyszermentes termelés miatt, az az alma jelenik meg, amit a teremtő elgondolt valamikor. És a vegyszeres, konvencionális gazdálkodás az ezen ront valamennyit, silányítja azzal, hogy gyorsabban állítja elő, és nagyobb mennyiségben. De hogy az valójában egy veszteség, ami azóta történt, és ez az egész vegyszeres gazdálkodás alig 100 éves, tehát hogy még nem vagyunk olyan messze ezen az úton, hogy ne lehetne visszafordulni.
Egy érdekes dolog egyébként ezzel kapcsolatban, hogy sokszor hallottam már ezt a beszólást, poén, hogy hát a bio, hát az a kukacos.
Igen, igen, ez egy érdekes dolog. És hogy pont ennek van egy érdekes vetülete, hogy amióta már nagyon sok a vegyszeres termék, és már újra van biotermék, és minősített, tehát azonosítható, hogy elkezdik vizsgálni ennek a vitamin tartalmát, és hogy az ember immunrendszerére hogy hatnak ezek a gyümölcsek. Mert hát így az ember egyen gyümölcsöt, mert egy akkor a napi két szem alma az orvos távol tartja, ugye ez egy régi közmondás volt. De hogy nagy különbség van a bio és a nem bio módon termelt gyümölcs között, mert hogyha valóban jön egy kukac, és akkor ugye annak szabad megtámadni az almát, akkor az alma rögtön elkezd védekezni bizonyos kémiai anyagokkal. És az egész alma fába elküldi az üzeneteket a többi almának is, hogy itt egy kártevő megjelent, és hogy ezek a kémiai üzenetek, ezek az almában benne maradnak, mint ilyen immunanyagok. És ha az ember egy ilyen almát eszik meg, akkor az ő immunrendszerére ez stimulálóan hat. Ez egy nagyon érdekes összefüggés, de nagyon logikus, hogy az ember és az alma sokkal közelebb áll egymáshoz, mint a növényvédőszer és az ember. Úgyhogy ezek most így már kémiaira kimutatható hatások. És egy szerintem is egy biotermesztésben egyébként vannak nagyon jó növényvédőszerek, mert hát ki kell menni a biopiacra megnézni, hogy nagyon szép terméket lehet kapni. De hogy ezek a hatások, ezek valóban egészségvédő faktorok is lehetnek, amikről tulajdonképpen lemondtunk, amikor a mennyiség irányába mentünk el ezelőtt 100 évvel a műtrágyázással.
Mennyiség, egyformaság, állandóság.
Hát az már, igen, az már a boltba, hogy annak szépnek egyformának kell lenni, mert az ember szemét az vonza. De hát valójában az íze, hát ezt azért meg lehet tapasztalni, akinek még valaha termett a kertjébe paradicsom, vagy a nagymama kertjébe a paradicsom. Mennyire más íze van annak, mint a bolti paradicsomnak.
Csak mondtál egy ilyet, hogy vannak persze növényvédőszerek, ezt egy pillanatra pontosítsuk, jó, mert lehet, hogy van, akinek ez így nincs meg a fejébe, hogy hát a biotermelők azok, akik semmiféle növényvédőszer nem használnak.
Aha, hogy ez hogy működik? Nem, van egy ilyen pozitív lista végül is. Hát ahova én tartoztam, az a Biokontroll Hungária, az egy magyar ellenőrző szervezet, és akkor az ő honlapjukon, az interneten is meg lehet nézni az engedélyezett növényvédőszereket.
Amik gondolom nem azért engedélyezettek, mert az ő előállítójuk jobb lobby erővel rendelkezett.
Nem tudom, de tehát, hogy vannak mély hatású, szisztemikus felszívódószerek, amik a biotermesztésbe tiltottak. Azokat ugye nem lehet használni. És ezeknek a szereknek, hát mondjuk még a réz még mindig engedélyezett a kén, tehát ezek a nagyon régi szerek. De nagyon sok ilyen baktériumkészítmény van, meg egyszerű ásványolajok, tehát sokkal szelidebb hatású szerek vannak.
Sőt, hát ezek a baktériumok nyilván a baktériumokat gondolom én, laikusként, hogy hát ezt a természetől lestük el, hogy ezek a élőlények egymásra hogyan
hatnak. Az egyik a másikat parazitálja, és akkor mondjuk a krumpli kártevőjét, a krumpli bogárra veszélyes egy baktérium, na, abból egy készítménnyel lehet a krumplit permetezni, de hát akkor ez jóval kevésbé állt az embernek, aki majd a krumplit megeszi, mint egy kemény vegyszer, aminek hát rettentő hosszú árakozási ideje is van. Úgyhogy ezt a pozitív listát, ezt érdemes tanulmányozni annak is, aki csak a saját családjának termel, és akkor ezekből a szerekből választ, akkor eleve vigyáz a saját egészségére is. És itt egy nagyon érdekes etikai kérdés az is, hogy ha én bioterméket vásárolok, akkor a termelő egészségére is tekintettel vagyok. Tehát ez egy méltányos eljárás, hogy megfizetem azt a többletárat, miután ez egy kevesebb, de jobb minőséget fog termelni, tehát ahhoz, hogy életbe tudja maradni a gazdálkodása, drágábban kell adnia ezt a minőséget. De hogyha én ezt megvásárolom, akkor ő továbbra is biomódon termelhet, és az ő egészségét védem ezzel, és a föld, a termőföld egészségét, meg a környezet egészségét. Ez egészen megdöbbentő, hogy most már például egy gyógynövénygyűjtésnél azt mondják, hogy intenzíven művelt mezőgazdasági terület környékéről ne is szedjünk bodzavirágot, se semmit. Hát hogy lehet az, hogy az intenzíven művelt mezőgazdasági terület, az most már veszélyes vált.
Tehát ezek, igen, ez egész megdöbbentő.
Ezek egy anomáliák, úgyhogy, és hát a biomódon művelt terület, az később, az 50-100 év múlva is humuszban gazdag termőföld lesz. Konvencionálisan művelt területen rabló gazdálkodás folyik, ott a talaj ereje, az élő ereje, az folyamatosan fogyatkozik.
Igen, itt ugye szóba került, logikusan ennek elő kell jönni, ennek a kérdésnek ez a többbe kerül, ugye? Amit mindjárt mondtál is egy magyarázatot, vagyis egy más szempontot, hogy honnan is nézhetem ezt. Ehhez én még azt hozzátenném, azt hiszem, hogy ezt mondhatjuk nyugodtan, hogy hát akkor kerül többbe, akkor mondhatjuk, hogy drágább, hogyha egy olyan platformról indulunk, hogy most jelenleg a tömegtermelésben mi a kereskedők által meghatározott ár, de nem a valódi árat fizetjük ki tulajdonképpen ezekért a termékekért, mármint a tömegtermelésben előtt a termékekért, tulajdonképpen nem fizetjük ki a valódi árat, mert nem fizetjük ki azt a környezetszennyezést, talajrombolást, sőt, tulajdonképpen a saját egészségünknek a veszélyeztetését,
igen,
amit majd ki fogunk fizetni másképp, gyógyszerekben, meg az életünk megrövidülésében.
Igen, ez így van. És, de hát ez ugye ott nincs kiírva a polcra, hogy ha ezt vetted, akkor ez iszonyú messziről jött, és hogy azt sincs kiírva, hogy például ha az ember banánt vásárol, hogy ez a máliám, hogy a banán mit keres nálunk a polcokon, még nyáron is, amikor igen, tényleg lenne más gyümölcs, akkor valakinek a kizsákmányolása árán jut hozzá ilyen olcsón ehhez a termékhez. Tehát, hogy itt, ha én banánt vásárolok, akkor nem vagyok méltányos se a jövő nemzedékkel szembe, se azzal, aki ezt megtermelte, és hát...
Úgy általában a földdel szembe sem.
Általában a földdel szembe, és hogy akkor nem is gondolok, hogy most már megint mekkora zaj van az úton mellettünk, behallatszik, hogy mennyi kamion szaladgál, hát most éppen viszi a banánt valahova, és teríti szét ezt a környezetszennyező üzemanyag maradványokat rajtunk, tehát hogy ez semmiképpen nem indokolható egy ilyen típusú fogyasztás.
Igen. Na most, ha már itt tartunk, hogy hát de ez mondjuk sokba kerül, és akkor már az előbb egy fél mondat erejéig ugye felbukkant ez is itt a beszélgetésünkben, hogy de hát esetleg meg is lehet termelni.
Ja, és hát akkor, igen.
És akkor talán ez lenne egy következő téma, amiről jól lenne beszélnünk. Ugye itt vagyunk most a kertedben, vagy igen, csak bejöttünk igen a szobába, hogy ne legyen olyan zaj az autópálya miatt, de itt egy csomó mindent láttam már nyílni a kertben, virágokat is, meg hát növények, meg fűszernövényeket, vagy élelmiszernövényeket.
Igen, fűszernövény is van, és hogy hát itt kora tavasszal rengeteg mindent lehet a kertből szinte ingyenesen összeszedni, és nagyon nagy élmény figyelni, hogy hétről hétre más növény bukkan föl. És hát szinte a legelső, amit itt lehetett zölden enni, hát ez a pitypanglevél volt, ami hát nagyon jó, tulajdonképpen gyógynövény, ez egy májtisztító, és hát most meg már a snidling, az, ami már egész jó ehető, méretű, most már medvehagyma is van a kertben, aztán a madársaláta, hát ezzel mindig küszködök, hogy elég legyen, meg elég macerás összeszedni, de az is van.
Túl pici?
Elég kicsike, és akkor elég soká tart összeszedegetni, de az is szinte önfenntartó módon megvan a kertbe. Meg hát a tavaly vetett levélpetrezselyem, az meg így aztán egész évben van szinte, mert most a tavalyi hozza a zöldjét, aztán mire az új jön, akkor ez magszárba megy. Tehát, hogy rengeteg zöld fűszert meg tudunk termelni magunknak így a kertbe. És hogy ez hétről hétre más az, ami éppen behozhatunk a zsíros kenyérre, és hogy ezek pontosan abban a stádiumban vannak a saját életritmusokban, mint mi, ahogy itt most változik körülöttünk állandóan a megvilágítás, egyre korábban kell fel a nap, hosszabbak a nappalok. Sőt, hát itt van a bőti időszak, amikor eleve a méregtelenítés az így a fizikai szinten is előjön, és a tisztulás ideje, és ahhoz ezek a sötétzöld növények nagyon sokat tudnak segíteni.
A sötétzöldek?
Igen, igen, ezek a zöld növények, hát tele van klorofillal.
Aha.
És hát a klorofill az ilyen tisztító, és nagyon érdekes, hogy sokszor mondják a vérszegény gyerekekre, hogy hát akkor spenóttal kell etetni. És hogy itt van egy ilyen érdekes kémiai összefüggés, hogy a hemoglobin molekula és a klorofill molekula kémiailag teljesen azonos,
szerkezetű,
csak a közepén az egyiknek magnézium van, a másiknak vas. De a szerkezet, az kémia könyvben megnézi az ember, a lexikonban, ez két nagyon azonos molekula. És mind a kettő légcserével függ össze.
Csak az egyik a növényeknél, a másik
igen,
a
növényeknél. Igen, és akkor a növénynél a klorofil jelenlétében a széndioxidból szerves anyag, asszimiláció révén is oxigén bocsát ki, az ember meg az oxigént veszi fel, amit a növény kibocsátott, és azt használja a szervezetének az
életet. És széndioxidot bocsát ki.
Kiléleges, tehát ez a növény és az ember ilyen értelemben, a klorofil és a hemoglobin, az egy ilyen gyönyörű kapcsolat, az egyik a másikat éltető kapcsolat.
Az egyik és befogadja, valami, amit a másik kibocsát, igen, és valamit kibocsát, amit a másik befogad. Hát ez már majdnem szent háromság teológia.
Hát ezt ilyeneket én nem merek mondani. De hogy ez is egy nagyon erős bizonyíték arra, hogy egy teremtésnek vagyunk a részei, a biológiai szinten is van. És hát persze mi egyértelműen függünk a növényektől, mert hát az összes táplálékunk az vagy növény, vagy az állat, ami a növényt megette. És hát még akkor a levegőt is tőlük kapjuk, az oxigén, éltető oxigént, és a növény állítja elő számunkra, tehát mindenképpen mi vagyunk rájuk utalva. És hogy ez így ebbe a zöld molekulába meg tud jelenni kémiai szinten, ha ma ezt az ember így kikutatja, az még inkább egy erős bizonyíték.
Igen.
Úgyhogy így tavasszal kell a zöld leveleket ennünk, ez mindenképpen ez így nagyon egészséges.
Sőt, szükséges. Éppen itt most arra gondolok, ez az előbbi félmondatot, hogy ha az ember így kikutatja, hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű lehetősége, Istentől adott lehetőség az embernek, hogy ezt meg is tudja érteni, tehát hogy tényleg a molekulát is látja, meghatározza, azonosítani tudja, de hogyha az ember ezt meg tudja tenni, hogy fel is ismeri, nevet is ad neki, megérti, akkor meg felelőssé is válik érte.
Hát ez így van, igen, igen. Mert az ember ezt a felelősséget ugye megkapta a teremtéskor, vagyis az Édenkertben, mikor Isten az embert az Édenbe helyezte, akkor az őrzés és a művelés feladatát, kettős feladatát kapta meg. És hogy ez egy mondhatni ellentét lenne, mert hogy ahogy most műveljük a földet, nem a biokertészek, hanem a konvencionális gazdálkodók, tehát az viszont lehetetlené tenni azt, hogy őrizni az értékét. Tehát mintha lenne a természetvédelmi terület, meg lenne az intenzíven művelt mezőgazdasági terület, és a kettő az nem összehozható a mai világba. De a biokertész az képes ezt az és szócskát megvalósítani, én úgy gondolom, megtapasztaltam, hogy akkor műveli és közben őrzi a talaj minőségét. Úgyhogy, és közben őrzi ugye a saját egészségét, és sok minden mást is.
És tulajdonképpen erre a módszerre kéne azt mondanunk, hogy konvencionális. Tehát nagyon furcsa, hogy megfordult a szó jelentés.
Megfordult, hogy... igen. És most a hagyományos, az, most már a hagyományos termesztés az a nem bio, de most az lett a hagyomány, ami csak 100 éve az a konvencionális.
És nem tartható fönn sokáig.
És nem fenntartható, így van. És ami most is, ahogy működik, az végül is a kőolaj erejében működik. A kőolaj meg egyszer el fog fogyni. Úgyhogy ez semmiképpen nem a jövő gazdálkodása. A jövő gazdálkodása az megint az lenne, ami volt évmilliókon keresztül.
Ha már ezt szóba hoztuk, hogy valamit meg is termelhetünk, lehet, hogy városi hallgatók erre most azt mondják, hogy jó, hát én hol? Hát van egy 5. emeleti, nem tudom, hány négyzetméteres lakásom, én nem tudok semmiféle kapcsolatba lépni a természettel, a talajjal. Neki mit mondaná?
Hát egyrészt, hogy a balkon ládában a snidlinget azért el lehet ültetni.
És az zöld.
Az legalább zöld. De
és ehető.
Igen, emlékszem, nagymamám, mikor szegény már 60-70 éves korában kényszerült föl először a 3. emeletre, és még a snidlinget még mindig vitte magával. Úgyhogy az még ott volt az alkonyi ablakban akkor is a kertből utoljára. Tehát, hogy valamennyit azért ott is lehet, és viszont akkor a városi ember, az annak felelőssége van a választásaival, hogy mit éltet, mert amit megvásárol, az egy szavazat, hogy akkor abból jövő héten is fognak hozni. Na most, ha a banánt emeli le a polcról, akkor megint elindul egy kamion, és ugye hatalmas csomagolóanyagba burkolva megint odahozza hulladékkal együtt ezt a terméket. De hogyha legalább a termelői piacra kimegy, ami például egy Budaörsön nagyszerűen működik, nagyon jól beállt ez a termelői piac.
Ráadásul a lakótelepen tegyük
hozzá. A lakótelepen, ez se rossz, ez nagyon jó gondolat volt, hogy oda tették, mert hogy akkor legalább helyi magyar terméket vásárol, és helyi termék is van, mert a budaörsi termelőktől is vásárolhat. Csak ott legalább az élelmiszer kilométer rövidebb. Tehát már a helyi piacon, a termelői piacon már sokkal kevesebb a kísértés mondhatni, hogy narancsra vagy banánra költse a pénzét, mert hogy azt nem termelnek Magyarországon, tehát azt az nem lehet kapni. És hát sokkal közelebb kerül a szezonális termékhez is. Úgyhogy ez egy nagy lehetőség, hogy akkor legalább oda elmegy, hát tényleg a biopiac kevés embernek adott, meg saját kertje is kevés embernek van, de hát most már azért vannak bevásárló közösségek is, azt is meg lehet keresni, kinek mi áll közelebb a szívéhez.
Sőt, vannak egyébként azért közösségi kertek is Budapesten, mondjuk 7.-8. kerületben is.
Igen, hát ez egy nagy lépés, és én sokszor szerintem annak az az értelme, hogy az ember ott megtermel egy bokor paradicsomot, és rájön, hogy az milyen nehéz, és utána értékelni fogja a termelő munkáját, és meg is adja érte azt az árat, amit az kér, és amiből ő tovább tud létezni.
Igen, aztán egy másik, hogy ugye amikor itt városi életformáról beszélünk, most itt mind a ketten a harmadik, ötödik emeleti helyzetet mondtuk, de azért, ahogy már itt a beszélgetés elején mondtam, hogy sokszor ma már a vidéki ember is városi életet szeretne élni. Tehát vidéken lakik, de bejár a városba dolgozni, és hazajön, és ott van neki kertje, de azt ő beveti egyetlen fajta fűvel, és az összes többi növényfajta, ami kidugná a fejét, az gyorsan eltávolítja onnan, és rendszeresen rövidre nyírja a füvet, hogy szép egyenletes legyen. Tehát azért vannak olyan városi életformát élő emberek, akiknek tulajdonképpen ott lenne a kezükben a lehetőség, megfoghatnák azt a marékföldet, meg talán tehetnének is bele valami.
Igen, ez is nagyon furcsa dolog, hogy rokonságban állunk, hát mindenféle ember van, de vannak városiak is, de vannak falusi gyökerekkel rendelkező és falun élő emberek. És művelik is a kertet, és utána bemegy az áruházba, és meglátja azt a terméket, amit ő kapált, öntözött, rendezett, szedett, hogy annak mennyi a konvencionális ára. És akkor végül is megalázva érzi magát, hogy na ő ezért dolgozott. Tehát végül is ez a mesterségesen alacsonyan tartott ár, amit most a zöldségesnél meg a nagy áruházban látunk, de az irreális, és az veszi el sokszor az ember kedvét ettől, hogy ő maga túrja a földet. Mert hogy nincs értékén megfizetve a kézi munka, hát általában a kézi munka nincs, de hogy a földdel végzett munka, az végképp nincs. Tehát, hogy minél távolabb kerül az ember a munkájával, a termőföldtől és az élelmiszer előállítástól, annál jobb pénzeket tud ebből összeszedni. Tehát mindig a kereskedésbe, meg a feldolgozásba csapódik le a haszon, de hogy magáért a tiszta, megtermelt élelmiszerért annyira megalázóan keveset fizetnek, hogy azért sok falusi ember adta ezt föl. Tehát ez egy nagyon furcsa történet.
Miközben ugye, és akkor itt visszacsatolnék, már nagyjából befejezésül az elejéhez, hogy amikor arról beszéltél, hogy hogyan is termel egy biotermelő, és így tovább, akkor fogalmazódott meg bennem ez, hogy abból, amit a boltban veszünk meg, abból, ami hiányzik, az a kapcsolat. Az élelmiszereinkből és a természetes dolgokból, amelyekkel élünk, mivel távolról hozzák, és nem is ismerjük a területet, kivész a kapcsolat, és szerintem egy nagyon lényeges dimenzió tűnik el így a táplálékunkból és az önazonosságunkból.
Igen, ez egy érdekes gondolat, de igen, valami van ebben, mert valóban minél távolabbról jön az ennivaló, annál felelőtlenebbül bánok vele, és igen, szóval ez érdekes, ez a kapcsolathiány. Meg valószínűleg egy termelői piacon az a termelő is, aki nem kofaként áll ott, nyilván, mert termelő, az is, ha látja azt az embert, aki elviszi tőle a salátát, akkor nagyobb gondossággal dolgozik rajta, meg az is tudja, hogy jövő héten visszajön, és be fog számolni róla, hogy ízlett neki.
Egyébként, hogyha a piacra megyek, hát nagyon sokszor piacra igyekszem menni, vásárolni, és ott általában meg szoktam kérdezni, hogy és ez hol termett? És akkor nagyon-nagyon jól látszik a különbség, hogy valaki büszkén és örömmel meséli el, hogy hol termett, még azt is elmondja, hogy nem tudom, a nagyapja ültette azt a fát, vagy pedig hát olyan furcsa választ ad, amiből kiderül, hogy nem tudja, hol termett, tehát nem a sajátja, na hát akkor oda ugye nem megyek többet. Mert hogy akkor valószínűleg nem valódi termelő, hanem hát ő is valahonnan átveszi, mert nem tud rá büszke lenni, mert neki sincs kapcsolata azzal az áruval, amit árul.
Igen, hát ez a eleve a kapcsolataink szakadoznak, de hogy az élelmiszereinkkel, meg magával a természettel kapcsolatunk, az is valóban egyre inkább sérül.
Hát nagyon szépen köszönöm. Van esetleg még valami, amit így tavasszal így el akarsz mondani a hallgatóknak, mint biokertész, meg így aktuális, ami valami, amire biztatni akarod, akár a városi, akár milyen hallgatót, embert, hogy ebbe az irányba hogyan lehetne lépni.
Terveztem, hogy itt válaszol. Hát talán az egy érdekes dolog, hogy ahogy az évszakok változnak velünk együtt, minden változik, és hogyha tényleg a termelői piacon nézzük, hogy mi az aktuális kínálat, hogy ez a tavaszi levél dömping, ez milyen különös, hogy ez először egészen apró, sötét, zöld és kis dolgokkal örvendeztetjük meg magunkat, tehát hogy egy pitypang levél tényleg nem egy nagy durranás, így kora tavasszal, de aztán, hogy azok elkezdenek nőni, és akkor a snidling után már ott van az új hagyma, és akkor a pitypang levél helyett meg már a fejes saláta. Tehát egyre nagyobbak és dúsabbak ezek a termények, ahogy majd megy előre az évszak, és hogy ezzel együtt ennek hogy lehet örülni, ha nem veszük meg már márciusba hajtatott salátát, hanem pont akkor az idejében. És hogy a nyáron pedig megyünk a termések felé. Tehát először ilyen zsenge termések, mint jön az első zöldborsó, meg az első eper, hogy ez micsoda öröm tud lenni, amikor az a szabad földről érkezik, hanem a saját kertünkből, akkor legalább a piacról, de idejében jön. És akkor, ahogy megy előre a nyár, ezek a termések egyre lédúsabbak lesznek, és hát ugye a dinnye az a legnagyobb csoda augusztusban. Tehát amikor a legnagyobb szükségünk van arra a lédús gyümölcsre, akkor lesz az a legnagyobb. És akkor az pont az idejében akkor érkezik meg. És ahogy ősz felé tartunk, akkor pedig ezek egyre édesebbek a gyümölcsök, mert jön a hűvös, a hideg. És akkor megint több kalória kell, és akkor, hogy az utolsó gyümölcsök, a szőlő, meg a szilva, hogy az már mézédes, tehát hogy ott már tényleg mennyire betöményedik. Tehát, hogy ilyen szépen lehet haladni az év körforgással együtt, hogyha tényleg idén zöldséget fogyasztunk, meg idén gyümölcsöt. És ahogy aztán elmúlnak a gyümölcsök, az utolsók is, akkor meg az olajok, tehát hogy a dió, mogyoró, mandula, annak a töménysége, az visz be az őszbe minket. És ott akkor kerül elő a méz, ami az egész nyáron ugye gyűjtötték a méhecskék. És a karácsonyi beigli, meg a mézes kalácsnál, hát ez az a legfinomabb része az évtermékeinek. És a télire pedig azok az elraktározott gyökérfélék maradnak. És
ahol a növény maga is raktároz magának.
Igen, és akkor ezek a növény saját raktárai, mert egy répába ugye azt raktározza, amit egész évben összegyűjtött, hogy majd jövőre abból tudja a virágot, meg a termés kifejleszteni. Meg hát a káposzta az meg egy hatalmas rügy. És egy gyönyörű dolog, az ember elvág télen egy káposztát, és látja, hogy ez micsoda szép rendben sorakoznak a levelek, az is arra készül, hogy majd jövőre abból virágot fog nevelni és szaporítani, vagy egy hagyma is, az is egy rügy végül, és egy hatalmas nagy rügy. Tehát, hogy télen meg ezeket a föld alatt lévő raktárakat fosztogatjuk, amit a növény szépen összerakott magának, de hogy ezt a fajta rendet, ha átgondoljuk, és ilyen módon próbálunk a természet változásához igazodni, ez a négy évszakhoz, az is sok minden ráébreszt minket, hogy miféle világban is élünk itt.
Hát nagyon szépen köszönöm, az időnk lejárt, úgyhogy itt most be kell fejeznünk, de azért majd fogunk még máskor is ezekről a dolgokról beszélgetni. Lechner Juditnál voltunk vendégségbe, Lechner Judit biokertésznél Budaörsön, és akkor ez a tavaszi áprilisi alkalma a Naphimnosz Teremtésvédelmi Egyesület Mária Rádiós műsorának véget ért. Köszönöm, hogy meghallgattak minket. Búcsúzom, Nobilis Mário atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki.
Teremtésvédelem. A Naphimnosz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről. Thank you.